11-es volt, ha nem láttad te? Úristen, milyen becsúszás volt!
Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
Sziasztok! Ez a Lesen vagyunk, a Sport Televízió és a Nemzeti Sport közös labdarúgó podcastja. Állandó beszélgetőtársa Montz Attila, a Sport TV munkatársa, én pedig Szeli Mátyás vagyok, a Nemzeti Sport újságírója.
Sziasztok! Ugye eljutottunk odáig, hogy a BL mezőny fele most már lejátszotta a második meccsét, és ezt a podcastet szerda reggel vesszük fel a műhelyszállítás véget. És hát az biztos, hogy megszett a sorozat eddigi talán legnagyobb meglepetése, de nem biztos, hogy csak az idei sorozat, hanem az elmúlt évek, és ugye az előre lesajnált Sheriff Tiraspol Madridban győzte le a Real Madridot. Őszintén, amikor te ezt látod, ezt az eredményt, az, hogy kétszer tudnak vezetni, és másodszor már nem jön válasz, úgy ezt előzetesen tudtál volna elképzelni ilyen forgatókönyvet?
Nem igazán. Sőt, amikor vezettek, akkor is úgy voltam vele, ja, majd fordít a Real, és akkor igen, bezzem a 11-es. Hát szép, Sheriff szemszögből szép lett volna, de ebből nem lesz csoda, ehhez képes volt. És ez az eredmény is mutatja szerintem, hogy egy európai szuperliga esetében nem születnének ilyen eredmények, mert az olyan csapatok, mint a Sheriff, szinte biztosan nem kerülnének oda.
Igen.
És egyébként pont ezt is akarja a Real Madrid, hogy ne kelljen már neki ilyen kis csapatoktól kikapnia. Mert nem a Real Madrid akarja ezt, hanem Florentino Perez. És persze az is lehet, hogy a Sheriff nem jut tovább, bár azért tegyük hozzá, hogy 6 pontjuk van két forduló után, tehát most elég jól áll a csapat. De akkor is volt egy ilyen emlékezetes meccsük, amire azért elég sokan emlékezni fognak elég sokáig. Mondtam, az Európai Szuperligában erre vélhetően nem lenne lehetősége egy ilyen méretű klubnak.
Uh-huh. Hát
annyi, hogy ugye az Európa Liga, Európai Szuperligán ugye ott volt némi fejlemény a héten, hogy az UEFA fel akarja osztatni azt a céget, amit ez a 12 szakadár klub alapított, ami ugye csak három, a Barca, a Real és a Juve az, amelyik még mindig kitart a Szuperliga mellett. Ezt most bírósági úton elveszítette az UEFA ezt a pert, bár még ennek, ha jól tudom, még mennek tovább magasabb szintre is. Úgyhogy közben a háttérben azért megy a csata itt a Szuperliga kapcsán még mindig.
Uh-huh. Hát figyelj, lehet, hogy az a cél, hogy akkor vigyék magukkal a Sheriffet is a Szuperligába?
Lehet. És hát egyébként az is szép volt, hogy amilyen góllal nyertek,
luxemburgi csávó az basszus olyan szinten beragasztotta a jobb felsőbe. Néztük, hogy Jézusom ez. Szóval le a kalappa előttük tényleg.
Igen, tehát ez tipikusan az a gól volt, amiért utána megérte sárga lapot kapni mezlevételért.
Figyelj!
Szerintem.
Ebben abszolút egyetértek, hogy teszem, hogy én ezt a mezlevételes sárga lapodást, ezt valószínűleg gyűlölöm egyébként. Tényleg most tök őszintén. Tillnek szerintem ez volt élete gólja. Bármekkora gólt is rúgott, a Real Madridnak ekkora gólt akasztani, az szerintem annál nagyobb gól nem lehet egy luxemburgi futbalista életében. És ezek után élete legszebb pillanatában az ember szerintem nagyon gyakran azt sem tudja, hogy mit csinál. Erre a magamutogató bírók ilyenkor adnak sárga lapot, szerintem ez olyan fokú érzéketlenségre mutat, meg annyira rossz szabályra mutat, hogy az
hihetetlen. Ezt kellettem mondani, itt azért nem a bírókat hibáztatnám, hanem a szabályt, ők csak betartatják, az alapvető hülye szabályt.
Igen, tehát nem tudják kontrollálni ilyenkor az érzelmeiket, tehát nem tudom elképzelni, hogy ezek után nyilván el tudom képzelni, hogy ilyen robot emberek lennének a szabályalkotók, és uniformizálni akarják az egészet. Hadd örüljön már ez az ember, basszus. Oké, azt mondják meg nekik, hogy ne olyan pólót viseljenek a mez alatt, meg semmi olyan ne legyen a mez alatt, ami politikai üzenet tartalommal bír, de hát ha önkívületi állapotba esnek, hadd vegyék már azt a nyomorút meszt.
Persze. Hát nyilván ez a forduló, meg jó esély az egész csoportkör meglepetéssel ez a mérkőzés. Mennyire meglepő az, hogy a Paris Saint-Germain 2-0-ra megverte a Manchester City?
Igen, nyilván most a kapura lőtt, tehát a statisztikákban, hogyha ha bele, akkor az ember kapaszkodni, hogy a statisztikák alapján ezt a meccset a Citynek illett volna megnyernie. Ha jól emlékszem, akkor az XG mutatóban is jobbak voltak, a kapura lövésekben is jobbak voltak. A meccset meg megnyerte 2-0 a Paris Saint-Germain. Hozzáteszem, hogy szintén két olyan góllal, ami a maga nemében különlegesnek volt mondható. Ezért Gea nem biztos, hogy még egyszer így fölrúgja olyan helyzetből a bal felsőbe a labdát. És azt is azért érdemes volt látni, hogy a Messi Mbappé Messi kényszerítő az milyen hatásfokkal működött, és azért hogyan tette le Mbappé a labdát Messinek, amit azért ő úgy rúgott el, hogy már láttunk tőle egyszer elrúgni, de Párizsban nem fordult még elő ilyen összjáték. És ami ezen a meccsen még megmutatkozott, és amiről mi is beszéltünk, és én speciál nem tudtam elképzelni, az itt megvalósult, hogy Paris Saint-Germain végtelenül fegyelmezetten védekezett önmagához képest okvetlenül. És hát, az is látszódik, bocs, még egy dolog, hogy itt ez a Donnarumma Keylor Navas kérdés, ez sok jóra hosszú távon nem vezethet, mert két elképesztően jó kapus van, és biztos vagyok benne, hogy egyikük sem veri majd a segélyt a földhöz örömébe, hogyha kispadoznia kell hosszú távon.
No, erre hol is kezdjem?
Mit tudom én?
Szóval, hát a Paris Saint-Germain fegyelmezetten védekezett, már aki védekezett.
Igen, nem azt mondtam, hogy az egész csapat. Ketten biztos nem védekeztek.
Legalábbis nekem úgy tűnt, hogy itt azért nagyban segíti a Manchester City-nek a mezőny fölényét, hogy nem 10 mezőnyjátékossal védekezik a Paris Saint-Germain, hanem mondjuk minimum Mbappéval és Messivel kevesebben. És nyilván főleg labdavesztések után itt elég sokszor kerültek létszámfölénybe, és tényleg úgy jött ki, hogy minthogyha az ő elképzeléseik váltak alulról ezen a meccsen, és most tudom, hogy ez klisé, ilyen a futball, tényleg két villanás itt eldöntötte az egészet. De egyébként Guardiola nem is tűnt olyan iszonyatosan zaklatottnak a meccs után, tehát itt nem, szerintem nehezen tudja azt mondani, bár talán a második gól, lehet azt mondani, hogy a góloknál védekezhettek volna egy kicsit jobban, vagy lehet, hogy nem lehet azt mondani, nem tudom, de hogy nekem kicsit úgy tűnt, hogy igen, amit én kértem, azt sikerült megvalósítani, és nem azért kaptunk ki, mert mondjuk a játékosaim most ilyen egyeszem első személyben azért beszélek, mert
átetted a hatalmat.
Igen, persze. Vagy, hogy nekem ez jött le, hogy nem, akkor inkább átváltok. Ne zavarjak össze itt senkit, hogy... Nem azért kaptak ki, mert mondjuk valaki nem tartotta be a vezetőedző, vagy a menedzser utasításait. És hogy ez előfordul, várjál, miket mondtál még? Navas, Donnarumma, igen, azt hiszem talán a Le Figaro, vagy valamelyik nagy francia lap írta a meccs előtt, hogy gyakorlatilag egy nagy kapustól fosztja meg a Paris Saint-Germain a világot, mert ugye vagy Navas véd, vagy Donnarumma, hát most egyelőre cserélgetnek, ami tényleg nagyon nem vezet jóra. Egy, amire emlékszem hasonló esetre, az a 14-15-ös Barcelona volt.
Igen.
Bajnokságban Claudio Bravo védett. Én szintén nagyon nagy kapusranak tartok, és majd jön Budapestre nem sokára Betisszel, és Marc-André Ter Stegen. És Ter Stegen azért elég rendszeresen főleg a tavasz felé közeledve, ahol ugye mivel ott a kupákba Ter Stegen védett, és meg is nyerték a spanyol kupát, BL-t, ott Ter Stegen már szépen elkezdte nyomatni, hogy igen, itt neki kellene védenie, és hogy ő nem elégszik meg csak a kupa meccsekkel. Tehát az sem volt egy egészséges és hosszú távon fenntartható helyzet, és ez sem az.
Ez igen.
Nem tudom azt mondani, hogy nyilván hosszú távon Donnarumának kell védeni, mert 22 éves, de az, hogy a jelen állás szerint kinek van a helye a kapuba, azt marha nehéz eldönteni, és tényleg igaz az, amit azt hiszem a Le Figaro-ról olvastam, hogy egy nagy kapusnak így pocsékolják ezzel az idejét mindenképpen. Én a váltogatást felül tartom célra vezetőnek.
Én sem, és ugye ennek a másik nehézsége az, amiről mi nem tudhatunk innen kívülállóként, hogy ez mennyire, és nem tudom, hogy ezzel a jó szó, de próbáljuk, mert mennyire okoz ez mély tejt az öltözőben. Tehát azért az elmúlt időszakban olvastunk már olyan Donnarumának, szándékosan fogalmazok itt, tulajdonított nyilatkozatot, ez remélem pontos,
igen.
Amelyben ugye azt mondja, hogy azt sejtett, inkább így mondom, hogy azért a dél-amerikai klik az eléggé összefog Navas érdekében, és neki ez miatt is nehezebb a csapatba kerülni.
Lehet, hogy ezt mondtam, nem tudom, egyébként ez is nyilván lehet, az is, hogy ez minorra jól által jön.
Simán lehet, csak azért mondom, hogy ez sem egészséges így egy épülő csapat elején, és abszolút egyetértek veled abban, hogy ez azért hosszú távon így nem fog tudni működni.
Most nem tudom, hogy dél-amerikai klik, vagy nem. Amikor pár éve beszélgettem egy kosztarikai újságíróval, akkor ő azt mondta, hogy a Reálnál is nagyon, nagyon kivoltak, amikor elengedték a Navast. Mert nagyon-nagyon szerették a csapattársai. Itt van Navas, aki most már a harmadik idényét kezdi a Párizsban, lehúzott két jó idény, és jön egy új kapus Donnarumma. Ezt nehezen tudom elképzelni, hogy hirtelen az egész keret azon kezd el dolgozni, hogy Donnarumma kerüljön be a kapuba, és ne Navas. Most én nem tudom, hogy itt mennyire van pikkesedés, majd erre is mindjárt kitérek, de hogy olyan szempontból normális, hogy jön egy új ember, belép az öltöző alatt, és van egy ember, aki már ott van. Én most nem azt mondom, hogy ellene vannak, vagy nem támogatják, tehát hogy nem tudom, mit vár, hogy Donnarumma mit vár el, vagy a párizsi játékosoktól.
Világos értelek.
És egyelőre én nem tudnám azt mondani, hogy egyik vagy másik játékos azért játszana, vagy nem játszana, mert rossz képességei lennének, vagy rossz formában lennének. Tehát ennél egy kicsit bonyolultabb a helyzet, és mondom, lehet, hogy ezzel némi feszültséget a PSG, de azt is megértem, hogy nyilván Donnarumma ingyen igazolható volt, tehát ez egy olyan lehetőség volt, amire le kellett csapni, gondolom én, hiszen azért mégis egy parádés játékosról beszélünk, és nyilván az lesz a vége, hogy Navas mondjuk az idén mégén távozik Párizsból. Nem
legalábbis látom, senki ne lepődjön meg ennek.
Hát azt nem látom, hogy ezt két idényen keresztül tudnák csinálni ezt a párhuzamos védekezést. És a klikkekről szólva, ugye Mbappénak ez volt az első gólpassza az idényben, ha minden igaz, a tegnapi Messinek. Mondjuk hát ezt nem is nagyon tudta volna rálőni kapura.
Ja, onnan beoxizza, beszarok a röhögéstől, az biztos.
Remek meglátás volt, de ugye itt a klikkesedés vele kapcsolatban is szóba került ez a dél-amerikai klik, hogy a meccs előtt szóltak, vagy lehetett hallani ilyen belső feszültségek, ugye volt, hogy valami a Montpellier elleni meccs után állítólag Mbappé azt mondott a kispadon, hogy Neymar nem passzol neki, ezt egy azután mondta, hogy Neymar Draxlernek gólpasszt adott, és állítólag tényleg van némi feszültség, hogy míg Neymar arra törekszik, hogy ez az első hármas Messi, Neymar, Mbappé minél inkább flottul játszon együtt, mint tette azt a Suárez Messi Neymar hármasodik, által Mbappét jobban érdeklik a saját góljai, de ezért mondjuk ezek mind sajtóértesülések, tehát azért, hogy mondjam, kesztyűs kézzel kezelném őket, vagy legalábbis óvatosan, hogy az ilyen belső gondolat világra kinek van rálátása, de hogy állítólag most Mbappé még inkább egy kicsit ilyen izolálva érzi magát, ezáltal, hogy megjött Messi, és akkor nyilván ez a dél-amerikai klikje a játékosoknak azért sokkal erősebb lett. De ez, hogy klik, ezt megint nem tudom, hogy ez mit jelent, hogy ez valami frakció az öltözön belül, vagy csak az a szokásos, hogy érted, Messi is megérkezik egy olyan városba, ahol soha életében nem lakott. Nyilvánvaló az, hogy azok felé fog húzni első körbe, akik beszélik azt az egy darab nyelvet, amit ő beszél, a spanyolt.
Ja. Ezt aláírom kétségkívül.
De majd meglátjuk, de ettől függetlenül nem hiszem, hogy a City továbbjutása az veszélyben forogna, még úgy is, hogy csoport harmadikok, hiszen a Brügge a második, amelyik legyőzte a Leipziget Lipcsében. És hát nehéz hangsúlyozni, hogy mennyire nehéz helyzetben van a Leipzig, mert ugye beszéltünk erős, hogy lehetnek hullámvölgyek, de meg újjáépülő csapat, meg elmentek kulcsjátékosok, meg jöttek kulcsjátékosok, és jött új edző, de ha azt veszük, valószínűleg Lipcsőben azért nem, meg ugye a német futballban általában azért nem azok az iszonyatosan pánikoló klubvezetők vannak.
Na, ebben egyetértünk.
És nyilván a következő meccsnél tovább néznek, de ez a lipcsei hullámvölgy, ez már szerintem kezd egy kicsit mélyebb lenni annál, amit szeretnének, még akkor is, hogy ugye volt benne egy Hertha elleni kiütéses vereség múlt héten, de azért itt a rangadókon...
Tehát ők ütötték ki.
Vagy kiütéses győzelem, bocsánat. Tehát, hogy igen, azt mondtam, hogy még akkor is, hogy volt benne egy Hertha elleni kiütéses győzelem, hogy ez a hullámvölgy azért hát mélyebbnek tűnik, főleg, hogyha a rangolókat meg a BL-t nézzük.
Igen, és ugye egyre nehezebb megmondani, hogy mi az oka. Tehát nagyon furcsa lehet most Lipcse edzőnek lenni. Én azt gondolom. Az összeállításokon meg azoknak a változásán is azért lehet látni, hogy Jesse Marsh borzasztóan keresgéli egyelőre a csapatát, de olykor-olykor talál valamit, aztán valami rejtésoknál fogva például nem ragaszkodik hozzá. És ugye ez ezen a mérkőzésen, tehát mondjuk ezen a két meccsen is tökéletesen kivehető volt. Nem tudom, nyilván te annyira nem nézegetsz előzetes összeállításokat a Bundesligából, azt jól gondolom, ugye?
Amit úgy, hogy előzetes összeállításokat?
A meccs előtti napon, vagy a meccs nap reggelén nem nézed meg, hogy mi a várható kezdőcsapat a kickerbe például?
Időnként.
Időnként, jó. Mert vegyük ezt a két meccset, ugye a Hertha és a Brügge elleni mérkőzést. És tényleg vegyük csak Szoboszlai Dominik helyzetet. A Hertha elleni meccsen az előzetes kezdőben nem volt benne, benne volt, a meccs kezdőbe végül nem került. És a Brügge ellenek pont egy fordított folyamat játszódott le. Ott mindenki azt gondolta, hogy megpróbál Jesse Marsh arra a csapatra építeni, amely atomjaira szedte a Herthát, és hogy ez a Brügge ellen is egy tök jó fejtes csapat lehet, fölállították azzal a kezdővel a Lipcsét, legalábbis ugye papíron, majd ebből lett az, hogy hát mégse így lesz, hanem az lesz, hogy Dominik is ott volt például a kezdő csapatban. Nem tudom, hogy ezek mennyire meglévő információkon alapulnak, és mennyire érkeznek a levegőből, de nagyon furcsa az, hogy ilyen ellentétes utakat járnak be emberek. A félretések elkeresőtben nem Szoboszlaira akarom ezt kihegyezni, csak én miatta szoktam megnézni azt, hogy na mi az összeállítás, mire lehet számítani. És a Hertán az a 4-5-1-es formáció, ami ez persze az is hozzájárult, hogy André Silva kevéssel a meccs előtt valami kisebb sérülést összedett, és ez miatt nem került be a kezdőbe, és Poulsen játszott elő. Az ott tökéletesen bevált, rúgtak egy szégyen teljesen nagy hatost a Hertának. Most meg a támadójáték és az építkezés az mondjuk finoman nem jött be, és Ipcsei szinten túl nagy zavar volt a védekezésben is, hiszen mind a két gólt ugye középről fejezték, mind a két gólnál középről fejezték be a támadást. És talán a második gól volt az, amikor meg egyszerűen, nem tudok jobb szóltani, hogy vicces volt, hogy azt számolgattuk este, hogy hányan szurkolnak a brüzsi játékosnak, hogy rúg már be. 4 vagy 5 lipcsei védő állt az ötösön tök üresen álló brüzsitől lőtávolon kívül, tehát és hogy nem tudott közbeavatkozni, de ott áll. És az első gól is középült, és ott is a középhátvédek igen földön nem voltak, hogy közbe tudjanak avatkozni. Tehát valami nincs rendben. És az, hogy annyira az első gólnál annyira zavarba jöttek a letámadástól, hogy érted, a Lipcse azért nem feltétlenül szokott 20 méterre a saját kapujától labdát veszíteni. Most meg ugye a Keteler Fanáken 2-s egy ilyen labdaszerzésből húzta be a mattot nekik.
Aha.
Tehát az döbbenetes volt. Most nem emlékszem, hogy melyikük veszítette el a labdát hirtelen. Nem vagyok, lehet, hogy Klosterman, de mondom, erre nem merek esküdteni. De valami nagyon-nagyon gyors váltás volt abból, hogy megzavarom, elveszti, bevágjuk. 1-2-3 másodperc alatt zajlott az egész.
Hát meg nyilván nem fogja most még elveszíteni az állását Jesse Marsh, meg nem is kapacitálok senkit arra, hogy ennek kéne történnie, de egyelőre ez a papíron értelmesnek tűnő edzőváltás nem nagyon jön be, hiszen ugye Jesse Marsh a Salzburgtól érkezett, lehetett azt mondani, hogy igen, a Red Bull istállom belülről, és a többi. De majd az a jövő zenéje, hogy ebből mi jön ki, mert úgyis beszéltünk a Lipcséről sokan, menjünk egy kicsit tovább még itt a B csoportba, ha már szó esett a Paris Saint-Germain nem feltétlenül keményen letámadó csatárairól, és a Manchester Cityről, akkor beszéljünk egy kicsit a Liverpoolról, amelyik simán nyert 5-1-re Portóban, és a hétvégén egyébként a Manchester City és a Liverpool egymással játszik. Na most ott azért a támadó hármas nem szokta ennyire elhanyagolni a védekező feladatait, úgyhogy azért az egy nagyobb kihívás lesz a Citynek, és hát mind a hárman Firmino, Salah és Mané is betalált ezen a mérkőzésen, ami sima győzelemmel zárult, úgyhogy itt azért a tavalyi kevésbé jól sikerült idény után a Liverpool elég szépen kezd magára találni, még akkor is, hogyha ez a Brentford elleni hétvégi 3-3, ez nem volt éppen, hát, hogy mondjam, boldogító, de a csapat az veretlen.
De bocs, nem tudta, de én az ilyen meccseket baromira szeretem, amikor egy kis csapat így megmutatja, hogy igen, odaállok, igen, háromszor egy réteg, én ezeket nagyon bírom.
És ugye a Liverpool még veretlen az idényben, és az ott a hatodik meccse ez a portói, hogy legalább három, már mind egymás után, hogy legalább 3 gólt szerzett, úgyhogy hát fel kell kötni a gatyáját a Citynek is, meg jelen áll lesz szerint mindenkinek, aki a Liverpoolt meg akarja állítani, úgyhogy ugye az Atletico Madrid pedig legyőzte a Milánt, a Milánnak egyelőre a hősies küzdelem jut, meg az, hogy pont nélkül zár, a vezetést is szerzett, aztán Emberhátányba került Kessié a második sárga lapja miatt, és a végén Griezmann és 97. percben talán Suárez 11-esével nyert az Atletico. Ugye itt egyrészt azt érdemes kiemelni, hogy...
Szabad egyet kérdezni, vagy mielőtt folytatod?
Persze.
Ha te vagy Kessié, oda mész így, sárga lapod birtokában?
Hát nem, de mondjuk, hogyha az emberben dolgozik az adrenalin, nem biztos, hogy ez átfut a fején. Most így hideg fejjel a kanapén ülve, persze, hogy azt mondom, hogy nem. Az Atletico-ra visszatérve ott érdemes kiemelni, hogy az eddig csak szenvedő Griezmann megszerezte az első gólját, azt pedig még nem volt időm összeszámolni, de azért szerintem Suáreznek most már szépen gyűlnek a győzelmet érő góljai az Atletico Madridban, ahhoz képest is csak, hogy a második idényét kezdte az Atletico-val, sőt, hogyha azt kéne megszámolni, hogy a 80. perc után szerzett győztes Suárez gólok az Atletico-ban, még szerintem az sem lenne egy alacsony szám.
Olyan, ugye a kettővel ezelőtti bajnokin is ezt sikerült eljátszani, ahogyha jól emlékszem. Ugye most az Alavéstől kikaptak, de előtte 0-1-ről nyertek, és azt hiszem Suárez lőtte ott is a győztest.
Utána igen, de az előző idényben is nagyon sok ilyen meccsük volt, hogy hátrányban voltak még körülbelül a 8. percben is, és aztán valahogy sikerült kicsikarniuk a győzelmet. És hát majd érdekes lesz látni, hogy Griezmann beindul-e, ha beindul persze. Ez nagy kérdés egy meccs alapján, még azért ne szögezzük ezt le. És ugye itt volt még a C csoport, ami talán a nem szép azt fogalmazni, de talán semleges szurkolók számára talán a legérdektelenebb csoport, ez az ugye az Ajax, Besiktas, Dortmund, Sporting, és így is voltak a párosítások, ugye az Ajax 2-0-ra nyert, a Dortmund 1-0-ra, ez a két csapat már 6 pontos, a Besiktas és a Sporting 0 pontos. Itt sem lehet, nem lehet azt mondani, hogy eldőlt minden, de azért, hát hogy mondjam, itt az első kettő azért elég jó helyen van, és nyilván a következő fordulóban a Besiktas Sporting meccs esetleges vesztese az már lemondhat arról, hogy vélhető, hogy tovább jusson ebből a csoportból.
Ez így van. Ugyanakkor ami nagyon tetszett ebben a csoportban, ugye az, hogy sem a Dortmund, sem az Ajax azért nem feltétlenül a védekezéséről híres vagy ismert. Ebben azt hiszem egyetértünk. Most ahhoz képest én arra egy büdös vasat nem tettem volna, hogy lesz olyan forduló, amikor mind a két csapat kapott gól nélküli győzelemmel zár, és arra sem traktam volna, hogy két forduló után egy-egy kapott gól állva a tabellán. Úgyhogy ugye a Dortmund azért ezen a meccsen Haaland nélkül játszott, aki sérült továbbra is, nagyon-nagyon sokáig kérdéses volt Marco Reusnak is a játéka, hogy mi lesz vele, tud-e játszani. Aztán végül annyira egészséges volt, hogy végig tudta játszani a mérkőzést is. És talán ez volt az első olyan mérkőzés, amelyen Daniel Malen már mutatta, hogy hát igen, srácok, tényleg megérte értem kifizetni ezt a viszonylag sok pénzt. Illetve a Dortmund kapcsán még egy dolgot megjegyeznék, amire én bevallom őszintén nem gondoltam volna, de a múlt hét végén olvastam egy német cikket arról, hogy mi lesz a Bayern Münchennel, hogyha Manuel Neuer abba hagyja. Abban ugye egyetértettek az elemzők, hogy kereten belül pillanatnyilag nincsen olyan kapus, aki pótolhatná Neuert. És nagyon érdekes, hogy a Bundesligából összesen egy kapust mondtak, és ez Kobel, hogy ő az, aki megfelelő örököse lehet Neuernek. Tehát nem a Monakóba kölcsönadott nőbe, mert szerintük ő már gyakorlatilag megbukott azzal, ami történt, és max egy Rensing effektus jöhet ki belőle, amiből köszönöm szépen, de nem kérnék, ha tényleg az lesz. És helyette azt mondták, hogyha egyszer Neuer úgy dönt, hogy abba hagyja, fingja sincs senkinek, hogy ez mikor fog megtörténni, akkor ők Kobelt látnák a legszívesebben a kapuban.
Szóval akkor a eldöntött tény, a Bayern a Dortmundtól vesz kapust. Na de komolyra fordítva
szóval egy kicsit beszélni. Várja, meg vagy őrülve, vesz. Meg vagy őrülve, vesz.
Ja, bocsánat, megvárja a szerződést, igen.
Több tisztelt.
Ugye vannak mai szerdai mérkőzések is, hát nyilván aki később hallgatja azt a podcastot, azoknak már kevésbé lesz ez napra kész, de azért beszéljünk ezekről is egy kicsit. A Juventus Chelsea talán valamilyen szinten kimagaslik ebből a felhozatalból, persze ez vannak jó meccsek, nyilván a Juventusnál Morata és Dybala hiánya az elég érzékeny lehet, míg azért a Chelsea-ből hiányzik Reece James, nézzük Mount, akinek szerintem nagyon feltűnő volt a hiánya Manchester City ellen, hiszen ő azért remekül köti össze a középpályát a támadósorral, és a Chelsea az ilyen szempontból szenvedett a nagyon jól letámadó City ellen, hogy egész egyszerűen nehezen jutott el a labdát Lukaku és Werner felé, illetve ugye Kanté is hiányzik. Ez az a kicsit kényes kérdés, hogy vajon miért? Hát ugye 10 napig önkéntes karanténba kell vonulnia, de most itt hát az a koronavírusos, csak ugye itt megint feljött a kérdés, hogy azért kapta el, mert beoltott, vagy azért kapta el, mert nincs beoltva, és ha nincs beoltva, akkor egy futballistának be kell leoltatnia magát. Ez most nem tudom, hogy egy ilyen morális kérdés, vagy egészségügyi kérdésében el tudunk-e merülni, de az biztos, hogy nem játszik ezen a meccsen, és a hétvégén sem.
Ez nagyon furcsa, ugye NBA-ben is vannak ilyen oltási problémák. Van egy NHL csapat, ahol a front office egyik vezető munkatársa mondott le azért, mert nem oltatja be magát, és ott is olyan lesz a protokoll. Mi például a Sport TV ilyen közös sport podcastjében, a karanténkaszban megkaptuk hozzászólásba, hogy oltásos propagandát nyomtunk az előző helyzetben. Igen, csak ugye azt azért ne felejts el senki, hogyha valaki nem oltatja magát, ez a saját szuverén joga. De hogyha így megfertőz valakit, akkor azzal már nem csak önmagára veszél. Hiszen oltás nélkül könnyebben kapod el, és könnyebben alakul ki súlyosabb helyzet nálad, legalábbis ezt mondják az orvosok. Azt hiszem, ebbe egyetértünk, nem?
Persze.
Na most, innentől kezdve a felelősségteljes viselkedés, ez nem biztos, hogy az, hogy akkor így is ugyanúgy azt mondod, hogy igen, bemegyek a 20. ember közé, nem vagyok beoltva, elkapom, tudom terjeszteni, stb. Én azt gondolom, hogy ilyen áldozatokat, meg ilyen alkokat biztos, hogy meg kell hozni, mert nagyon sok helyen ki fogják azt mondani, hogy vagy így, vagy sehogy.
Hát persze, most az, hogy valaki oltás ellenes, nyilván, ahogy te mondtad, szívejog, hogy ne oltja be magát. Nehéz meggyőzni az olyan embereket, akik nem hisznek a virológusoknak, de hisznek valami, mit tudom én, valami sámánnak, vagy ex-könyvelőnek. Tehát, ahogy az ex-könyvelőnek, meg a sámánnak elhiszi, hogy nem működik az oltás, a virológusnak, meg az ezzel foglalkozó szakembernek meg nem hiszi el. Tehát, hogy onnantól kezdve nehéz meggyőzni valakit. Egyébként Karim Abdul-Jabbar, ugye, aki az NBA történetének egyik valaha volt legjobb, és egyébként az alapszakaszban legtöbb pontot szerző játékosa, mondta azt az NBA ügyről, hogy szerinte a ligának ragaszkodnia kellene ahhoz, hogy oltassa be magát minden játékos, különben kirakják őket a keretből, mert ő úgy érzi, hogy szerinte nincs hely olyan játékosoknak, akik tudatosan kockáztatják a csapattársaik, illetve a csapat mellett dolgozó emberek egészségét, mindezt azért, mert nem képesek belátni a tudományos tényeket, és nem végzik el az ezzel kapcsolatos megfelelő kutatást, vagy utána nézést. És ezt nem én mondom, ezt most próbáltam így minél gyorsabban magyarra fordítani azt, amit Abdul-Jabbar mondott, de hogyha visszatér a futballra, ez nyilván nem egy olyan kérdés lesz, ami napokon belül meg fog oldódni, és ez egy olyan vita lesz, amiről majd meglátjuk, hogy mi lesz a kifutása.
Hát igen.
Hogy a pályámban még a Manchester United is. Ugye bárki, aki azt...
Meg a Sport TV-n is van a Manchester United, és csak szól.
Igen, és bárki, aki azt sugalta, hogy a Manchester United, Cristiano Ronaldo nagyon sok gólt fog szerezni, de esetleg ettől a csapat még nem feltétlenül lesz jobb, vagy nem lesz eredményesebb, mint az elmúlt években. Az elég nagy ilyen, hát nem azt mondom, hogy gyűlölet cunami zúdult rá, de aki ezt merészelte pedzegetni, az megkapta azt, hogy hülye, nem ért a futballhoz, inkább válasszon magának más szakmát. Én ezeket megkaptam, de egyébként én még kevésbé láttam másokat, akinél azt mondták, tehát hogy szentségtöréssel ért fel néhány embernél az, hogyha ezt megmerted említeni. Hát pedig most egyelőre ez a helyzet, nem? Hát, ja. Ha megnézed Ronaldo meccs per gól számát, azzal nincs különösebb gond.
Nincs.
Ha ugye, megnézed a United-nek az eredményeit, hogy az első elmúlt 4 meccsből 3-at elveszítették, akkor az már azt erősíti, hogy csapatként valami nem működik, és azért, hát, hogy mondjam, van igazi rangadót nem játszott a United ebbe a szezonba.
Ez így van. Én egy dolognál akadnék le Ronaldo kapcsán, azt gondolom. Ugye az, hogy nem játszott a United rangadót, igen, így van. A Unitednek a Birmingham-i csapatok ellen baromira nem megy, ha jól látom. Megy a Villától csak-csak kikapott, ami szerintem igen, dolog.
Bocsánat, ott biztos az ellenérv, hogy igen, mert hogy Bruno Fernandes rúgta a 11-est a ráadásban, és ő kihagyta, de ha Ronaldo rúgta volna, akkor legalább egy pont
van. Én azt gondolom, hogy a létező legjobb döntést hozták azzal, hogy Bruno Fernandes rúgta az egészet. Szerintem a Unitednél azzal, hogy odajött Ronaldo, az a Unitednek valószínűleg jót tesz. De nem szabad azzal megborítani a hierarchiát. Tovább megyek, a következő 11-est is Bruno Fernandes-sel rúgatnám még, és csak utána váltanék, hogyha azt is kihagyja.
Aha.
Én azt gondolom, én valamiért a csapaton belül már kialakult hierarchiába ilyen mértékben nem nyúlnék bele. Tehát azért, mert megjött Ronaldo 35-6 évesen, nem biztos, hogy a feje tetejére kell állítani mindent, és nem biztos, hogy egy sokak szerint alakuló, mások szerint nem feltétlenül alakuló csapatnak az egyik pillérjét, azt megbántanám egy hozzá képest véletlenül már csak ideig óráig az Old Traffordon lévő játékos kedvéért.
Persze, ez jó, és nem, ez csak azt akartam felhozni, hogy minden vereségre vagy rossz eredményre lehet hozni valami kifogást. West Ham elleni ligakupa kiesésre el lehet mondani azt, hogy járt volna egy 11-es Unitednek, de ott ugye nincsen videóbíró. De én akkor is arra hajlok, hogy csapatként, tehát hogy kereshetünk mindenféle kifogásokat egyes meccsekre lebontva, hogy ez ezért nem jött össze, ez azért nem jött össze, és kereshetünk ezerre ellenérvet is, hogy igen, de ha a West Ham elleni bajnokin Mark Noble berúgja, csak ez egy ilyen végtelen spirálba taszítana minket, és a lényeg szerintem akkor is az, hogy csapatként nem működik kifejezetten jól a United. Ettől függetlenül, hogyha ma este
mondjuk kikapunk akkor viszont Villareától... egyet hadd kérdezzek, mielőtt ezt tovább folytatnád. Melyik az a rész, ahova a leginkább bele kellene nyúlni Solskjaernek? Vagy egyáltalán ő az, aki észre tudja venni az, hogy hol kell bele nyúlni?
Szerintem védekező középpályás, nem tudom, hogy posztot nem tudom, hogy észreveszi-e, ugye sokan őt tartják a gyenge pontnak ebbe a történetbe. Most attól függetlenül egyébként, hogyha kikapnak a Villareáltól, akkor nem fogják kirúgni. Ahhoz túl sok pénzt és, hogy mondjam, bizalmat investáltak bele a vezetőség részéről. Ugye nagyjából az volt a felfogás az idény előtt, vagy azt mondták a szakértők, hogy ha most már nem nyer semmilyen trófeát ebben az idényben, akkor mennie kell, és ez reálisnak tűnik. Talán az is, hogy az idény végéig kitartanak mellette. Az nagyon nagy tragédia lenne, vagy az nagyon-nagyon nagy balszerencse kellene, hogy azért a Unitednek ne legyen esélye mondjuk egy trófeára azért mondjuk még februárban, vagy márciusban. Hát azért annyira nem lesz összezuhanás, csak nagy kérdés, hogy ebből lesz-e valami kézzel fogható is, vagy sem.
Ugye most már csak 3 trófea van, amit megnyerhet a United. Ugye egy már elszállt. még ha a legkisebb presztízsű is. Én azt gondolom, hogy ez a United a bajnokságban legfeljebb harmadik erő pillanatnyilag.
Aha.
Azt gondolom, hogy az európai...
harmadik, negyedik.
Hát azért mondom, szerintem, harmadik, negyedik. Szerintem a legfeljebbet azt jól mondom.
Igen.
A bajnokok ligájában az én megítélésem szerint a négyben sincsenek. Szerintem ezzel sem nagyon vitatkozunk.
Egyáltalán nem.
De lehet, hogy még a nyolc is nem. Innentől kezdve az a trófea, ami nyerhető nekik legfeljebb, az az FA kupa. Abban meg nem, azt meg nem tudom, hogy az elég a tulajnak, hogy FA kupát.
Jó, figyelj. Én azért azt mondom, hogy...
De ez mind izé persze fantazmagória.
Fantazmagória, mert hogyha azt nézed, hogy hol volt a Chelsea, amelyik aztán B-et nyert tavaly ilyenkor, nem tűnt olyan csapatnak a Chelsea szerintem tavaly ilyenkor, jó, aminél nagyobb lett volna az összhang, mint most a Manchester Unitednél. És ezzel azt akarom sugalni, hogy amit mindig teszek, hogy az szeptemberi-októberi benyomások lehet, hogy kukába se valóak majd februárban, márciusban. Tovább, csak nekem a benyomásom meg az, hogy nem fog ez összeállni annyira, mint mondjuk a Chelsea-nél,
Jó, valahogy... oké, kimondtad azt, amilyen szerintem nem fog összeállni a Manchester Unitednél, az, amilyen Chelsea-n összeállt. Thomas Tuchelnek hívják, ami miatt ez nem fog összeállni. Azt gondolom, hogy edzői képességeket, edzői munkát tekintve Solskjaer és Tuchel között óriási a különbség. Az egyik egy vezetőedző, aki irányítja a csapat a sorsát, a másik pedig szerintem egy gyakran a csapattal sodródó valaki.
Hát igen, akinek a személye az, meg a klub, manchesteri klubtörténetben játszott szerepe miatt nyilván extra türelem, bizalom jár, de láthattuk azt, hogy akár Lampard esetében is, hogy nyilván a klublegendai státusznak nem szabad beárnyékolni azt, hogy edzőként mi történik, és nyilván ez adhat extra időt egy messziről jött emberrel szemben, de adott esetben túl sokáig húzni sem szabad. Más kérdés, hogy nem is jellemző a Chelsea-re, hogy olyan iszonyatosan kitartanának valaki mellett, még akkor is, hogyha mondjuk BL címet nyert, most itt nem Tuchelre, hanem mondjuk Roberto Di Matteo-ra gondolok, akit a következő novemberben már vígan kirúgtak. Szóval itt nem arról van szó, amit ugye mondtunk, hogy a Manchester United olyan szakadékban lenne, és olyan távol lenne mindentől, hogy már le is mondhat az idényről, de amit te is mondtál, hogy itt inkább az lesz, hogy nem lesz számottevően jobb a csapat. És mondom, ezt vegyük hozzá az ellenfeleket, a Liverpoolt, a Cityt és a Chelsea-t.
Akik közül konkrétan nullával játszott még eddig.
Így van. És akkor még ott van a Bajnokok Ligája, ahol ugye arról beszéltünk még az idény előtt, hogy az Atalantát meg a Villarreal-t sem becsülnénk le, mert legalábbis nem tudom, hogy azzal egyetértettél, vagy nem akarom azt a szádba adni, de hogy edzőileg azok jobb van álló csapatok a Unitednél, és ehhez képest a Young Boys is legyőzte őket. Nyilván itt megint mondhatjuk, hogy 10 emberrel játszottak, stb., de nem kell mindig a kifogásokat keresni. Úgyhogy ezért is lesz egy nagyon érdekes meccs ez a United Villarreal találkozó ma este, még akkor is, hogyha a párosításokat tekintve nem ez tűnik a legnagyobbnak. Nem tudom, hogy még a BL-hez van.
Figyelj, mi ugye nagyon sok kritikát kaptunk az elmúlt napokban a meccsválasztás miatt, főleg a tegnapi napra vonatkozóan, hogy miért pont úgy alakult, ami. Ugye azért, hogyha most teljesen reálisan megnézed, magyar szempontból, meg a magyar szurkolók érdeklődő szempontjából baromi egyenlőtlenül van elosztva a két négyes csoport a Bajnokok Ligájában. Tehát azért az a négy csoport, amelyik ma játszik, abból mindig sokkal könnyebb választani, meg egész egyszerűen kevesebb az olyan mérkőzés, ami nagy érdeklődésre számot tart. A kedden játszott csoportból, akár a tegnapi fordulóból, akár a következő fordulóból, adott esetben hatot is élőbe lehetne kellene mutatni. Nyilván nagyjából hatod, mert ugye tegnap, hogyha ha tök őszinték vagyunk, az Ajax Besiktas kivételével, a Dortmund Sporting az határesen, a többi hat meccsnek élőben kellett volna képernyőnek, de nincs annyi csatorna, televíziós csatorna, ahol ezt lehetne mutatni, és ilyenkor van az, hogy nekünk dönteni kell, és a döntésnél vannak bizonyos szempontok, amiket figyelembe kell venni, hogy mit miért választunk. Nyilván, majd amikor már más meccsek bírnak téttel, akkor már tehát a végén már lehet tét alapján beszélni. Most még nagyjából minden meccsnek ugyanannyi tétje van, hiszen még mindenki tovább jutott egy forduló után, még nem mondasz, hogy ez már kiesett. És nyilván nagyon sokan jöttek azzal, hogy a Real Madrid Sheriff mérkőzés az előre lefutott meccs. Hát aki ezt előre lefutotta, megjátszott a kettesre, azt szerintem most már vehet magának lesen egy tévécsatornát, hogyha komolyabb pénzzel tolta meg a Sheriff. Tehát azért nagyon-nagyon óvatosan kellene bánni a kritikákkal, és azok nem meg külön köszönjük, akik építő jelleggel tették ezt meg.
Most kicsit tovább menve az Európa Ligára, de megint nagyon kevés időnk maradt. Ugye a Ferencváros Betis mérkőzés lesz csütörtökön. A Betis legutóbb a Hetafét, aki tök utolsó győzte le, és Hetafé győzte le a Betis, és a Hetafé az utolsó. Viszonylag jó formában, igaz, Sergio Canales nélkül érkezik Budapestre. Nagyjából 700 Betis szurkolóval egyetemben. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a Hetafé ellen ugye azt mondják, hogy az egy nagyon fontos része volt a győzelemnek, hogy William Carvalho, akire sokan emlékeznek talán a portugál válogatottból is, fel tudott zárkozni a támadásokhoz, mert a Hetafé ilyen szempontból nem jelentett sok veszélyt rájuk, és így be tudott kapcsolódni a támadásokba, ahol meg ott van Nabil Fekir, akiről mostanában hát talán ódákat zengenek, és William José, aki a Wolverhamptonnal töltött pocsék fél idény után most ide került kölcsönbe, és az elmúlt három bajnokián 4 gólt szerzett. Úgyhogy ebben a csapatban azért van tűzerő rendesen. Nem tudom a Leverkusenhez hasonlítani őket, hogy jobbak-e vagy sem. A Celticnél egyértelműen jobbak, úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy nagyon könnyű ellenfél válna a Fradira.
Figyelj, én tartom azt, amit végigmondtam. Ez már a kűr. A kötelező, sőt több, mint a kötelező megvan az Európa Liga csoportkörbe jutása, mert szerintem a kötelező az inkább a harmadik kupa lett volna. Szerintem már ez is egy ilyen feljebb van, mint ahogy sokan számítottak rá. Oda kell állni. Meg kell markolni a golyókat. És futballozni kell, nem betolni a buszt. Szerintem sokkal könnyebben eladja magát, sokkal könnyebben szimpatikussá teszi magát a csapat, hogyha futballozva próbál meg előlépni. És igen, az hozzátartozik egy csapat fejlődéséhez, hogy ezt próbálja megtenni. Uh-huh. Én a Leverkusen ellen utólagos mea culpa, indokolatlanul féltettem túl a Ferencvárost. Én azt gondolom, hogy ha olyan tökösen fociznak, mint ott sokszor, ugye tudni kell, hogy ott nem csak hogy vezettek, de utána még egyszer tudtak volna vezetni, csak jött a varaszt, azt mondta, hogy no. És ennyi. Akkor szerintem nem lesz szok a szégyenkedésre. És ez tök mindegy, hogy az eredmény mi lesz ebből a szempontból. Mert igen, én úgy gondolom, hogy a Fradinak nem feltétlenül eredményben kell gondolkodni, hanem játékban kell gondolkodni, még ha ez lehet, hogy nagyon hülyén is hangzik, mert szerintem az visz messzebbre a Ferencváros jelenlegi helyzetében.
Jó, hát meglátjuk, viszont az időnk az lejárt. Jó szórakozást akkor a mai meccsekhez, na meg a hétvégiekhez is, mert bizony. Utána, várjál, hogyha nem számoltam el teljesen magam, akkor hogyha a bostoni hétvége után egy darabig megint nem láthatunk klubmeccseket.
Három. Így van, de ott utána ugye jövő héten szerda, csütörtök, Nemzetek Ligája elődöntők, péntek, szombat VB-selejtezők, vasárnap Nemzetek Ligája helyosztók, hétfőket VB-selejtezők, és annak a hétnek a végén térnek vissza a bajnokságok. A BL-nek az EL most meg 3 hét múlva kerül majd ismét porondra.
Így van. Úgyhogy élvezzétek ki mai meccseket, és aki még motivált, akkor a hétvégi meccs dömpinget is, hiszen ott is lesz nagyon sok jó mérkőzés. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Sziasztok!
Sziasztok!